Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit, áll a történelmi egyházak közös karácsonyi üzenetében. Arra hívjuk hívő közösségeink minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Ahol az orvosok, ápolók keresztény szemlélettel tudnak hozzájárulni a gyógyításhoz, ott annak hatékonysága sokkal nagyobb, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a megújult Betesda Református Gyermekkórház átadásán. Soltész Miklós megjegyezte, óriási dolog, hogy jutott pénz a kórház felújítására a háborús időszak alatt is, amikor különösen oda kell figyelni a beruházásokra. A 629 millió forintos beruházás keretében egyebek mellett megújult a kórház főépülete kívülről, átalakult a főbejárat és a belső fogadótér, megvalósítottak egy konyhai beruházást, modern apartmanokat alakítottak ki arra a célra, hogy a legsúlyosabb állapotú gyerekek a szüleikkel együtt lakhassanak az elhúzódó kezelések idején. Megújult a gyermekpszichiátriai részleg is, ezen kívül komplex informatikai fejlesztést hajtottak végre, létrehoztak egy call centert, továbbá elindult egy bölcsöde megvalósítása is. Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra, közölte Orbán Viktor Isztambulban. A miniszterelnök a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tartott közös tájékoztatón kiemelte, ez a garancia komoly dolog, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül. Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon, tette hozzá a kormányfő. Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében. Mindketten valljuk, hogy a harctéren az ukrán-orosz konfliktusnak nincs megoldása. Ha Törökország nem védeni Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne. Erről is beszélt a miniszterelnök a migráció kapcsán. Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migráns tartóztat fel, és jelenleg is több mint 3 millió ilyen ember él az országban. A török-magyar innovációs családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző kétoldalú találkozók során, mondta Hankó Balázs az MT-nek. Emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, amely keretében 44-ből 11 nyert, a nagy sikerre való tekintettel 1-1 millió helyett végül 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Beszélt arról is, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. A következő 4 évben körülbelül 300 milliárd forintból teljesen megújul a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig teljes lesz a megújulás, a vágányok tekintetében is, valamint az áramellátás, a biztosító berendezés, a felső vezeték, az állomások, az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták, emellett pedig még vadonatúj alacsonypadlós légkondicionált szerelvények érkeznek. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A Luce fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordman fenyő esetében szóródnak. Végül az időjárásról. Napközben majd némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén kisebb, gyenge eső is hullhat. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 7-8 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 26. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Hetenként kétszer járt többet magával a tanácsépület egyik kistermében zeneórára. A beiratkozás semmibe se került, maga a tandíj is inkább jelképes volt. Külön gyermek és külön felnőtt tanfolyamokon oktatták őket. Katalin csoportjában nagyjából mindenki olyan korú volt, mint ő, vagy még idősebb, és mások se voltak ügyesebbek nála. Örült az óráknak, figyelt, úgy érezte, nem a legrosszabb a tanulók között, és amikor tudta, senkit se zavar, szorgalmasan gyakorolt otthon. A hangszerrel való bajlódás, a gyerekes melódiák, a skála, amivel elpiszmogott, szokatlan örömet szerzett neki. Holléné úgy érezte, jó munkahelyre került, harmonikus légkörbe. Az olvasók szívesen bejártak olyankor is, amikor nem könyvet akartak, csak éppen beszélgetni. A két fiatalabb virult, Rékát eljegyezte az egyik táncos. Edith elismert sportoló lett, többet törődött a hajával, ruházatával. Simkóné meg hegedült. Nóra és Bicó szigorú árnyéka eltűnt a könyvtárból, emléküket csak táblák őrizték. Szabó lassan öregedni kezdett. Bicó utóda, Farkas, jókedvű fiatalember volt, ügyeskezű, Holléné barkácsolókkal hozta össze. Katalin, ha őszinte mert volna lenni magához, s nem érez valahányszor Surányinéra gondolt lelkiismeret furdalást, kimondja, hogy Holléné alatt könnyebb lett az élet. Nóra nehéz dolgokat kívánt, komoly dolgokat. Folyton tudatosítani akart benne valamit, megértetni, rávezetni valami igazságra. Holléné is törődött mindannyiukkal, csak valahogy másképpen. Katalin cserben hagyta Nórát, s nem szeretett emlékezni erre. Egyszerűbb volt ehelyett azon töprengenie, hogy Elek viszont cserben hagyta őt. Kiverte hát a fejéből azt, amiről úgy gondolta, úgyse lehet jóvá tenni már, s végül is elfogadta Nóra tanításai helyett Holléné lényegesen egyszerűbb programját. Egyszer megnézte magát a tükörben. Álla alatt a hegedű. Úgy találta, jól mutat, érdekes jelenség. De mikor főnöke azt ajánlotta, lépjen fel valami kerületi műsoros esten, tiltakozott. Még a gondolatra is lámpaláz fogta el. Míg Elek a szobában Scarlattit, Corellit hallgatta, anyuci meg bedugott füllel ponyvát olvasott, ő a konyhába húzódva gyakorolta dalocskáit. Így kapott életében először szerepet a művészet, pontosabban az a valami, amit Katalin művészetnek képzelt, Tücsök nagyapa, Erik nagybátyja öröksége, s így segítette át sok kusza gondolaton, sok olyan délutánon, amikor el kellett volna töprengenie rajta, hova is vezet az életük. Katalin nem szerette újra meg újra végig gondolni, hogy Micó mégis erősebb nála, hogy Elek tulajdonképpen nem törődik vele. Hát cincogott, merengett, hallgatta a suta hangokat, s néha úgy érezte, szép, amit játszik. Nóra mellett mindig akadt valami tüske, amibe Surányiné beletaszította, s ha sziszent, csak nézte komoly szemével, nem szánta, hogy belehágott, hagyta, vérezzék. Holléné mellett nem volt semmi ilyen kényszer, elég volt, hogy hegedülget. Elek rendezte a színdarabjait, keveset volt otthon, ha igen, akkor sem Katalinnal. Most már elmaradtak a felolvasások, vacsora utáni beszélgetések. Elkezdtek külön élni, csak még nem tudtak róla, s az éjszakák néha még megadták a harmónia illúzióját. Katalin, ha elvégezte konyhai munkáját, már nem jött be, nem bámult a férje haját, szép tekintetét, félrehúzódott a hegedűjével, s játszogatott, míg el nem jött a lefekvés ideje. Akkor megnézte, jól elreteszelték-e az ajtót, mert Rajszné állandóan félt valami rablótól, s esténként neki kellett megbizonyosodnia, rajta van-e a bejárati ajtón a biztonsági lánc. Aztán ágyba bújt, fáradtan, alapjában véve már nem is olyan boldogtalanul. Nem volt nagyon rossz, nem volt nagyon jó, ahogy a hetek teltek, de azért mégis inkább jó volt. A heves boldogsággal és reménykedéssel együtt legyőzi Micót, elmúlt a szenvedély élessége is, így illúziótlanul kényelmesebben lehetett élni. Mióta tudta már, milyen elek, rájött kicsinyességére, arra is, hogy költi át, mindig a pillanat érdekének megfelelően az eseményeket, valahogy közelebb érezte magához. Nem imádta többé, elengedte magát, nem is iparkodott már olyan tökéletes munkát végezni mellette, s nem is szolgálta olyan fenntartás nélkül, olyan áldozatkészen. Micó képeitől nem facsarodott el annyira a szíve, Elek köhintésére nem rémült meg. Simkó Elek és Csándi Katalin sosem éltek olyan harmonikusan, mint 1956 ősze és 1957 karácsonya közt. Abban a lassú folyamatban, ami Katalin elhelyezte magában az igazi Simkó Eleket, s nem igyekezett, mint fiatalasszony korában, tündérnek, tökéletesnek, kiválónak és műveltnek mutatkozni, hogy mindenki lássa, mennyire méltó Elekhez. Simkó viszont nem fárasztotta magát, hogy indokolja félelmét vagy hisztériáját. Anyuci néha elbőgte magát aggodalmában, csak nem mert szólni, mert nem volt semmi konkrétum, amit megfogalmazhatott volna, legfeljebb valami kép kísértette. Hegycsúcsot látott Rajszné, amelynek tetejéről egy azon pillanatban lefelé indult két turista, s a völgyből jól látszott, mint lép a két láb egyre lejjebb, lejjebb. Fenn a csúcson, azon a méternyi átmérőjű helyecskén még egymás mellett álltak, most, hogy a hegy két felén gyalogolnak lefelé, még pár lépés csupán, s annyira aláereszkednek, hogy nem fogják már látni egymást soha többé, eltakarja őket a hegy. Anyuci sírt, félt. Elek és Katalin nem. Kicsit együgyű, nem törekvő, jelentéktelen, gondolta Elek. Újabban laza is, kezdetben többet törődött velem. Nincs arányérzéke, öltözködni nem tud, akármit is rak magára, szürkévé válik. Tulajdonképpen csak mesztelenül izgalmas. Művelt, gondolta Katalin, önhitt és hisztérikus. Sose tudom, mikor hazudik, mikor mond igazat, nyilván ő sem. Életemben nem láttam ilyen félénk embert. Most már olyan furcsa, hogy valamikor annyit szenvedtem miatta, ha nem volnának a képek meg Anyuci, azt hinném, Micót is csak kitalálta. Most egész jó a könyvtárban, dolgozni is kellemes, de legjobb hegedülni, és aztán sose szabad elfelejtenem, hogy ő váltott meg engem a dabadi szégyentől. 57 karácsonya előtt minden karácsonyt szigorúan megültek régi szokások szerint, pontosan úgy, ahogy valamikor az óvodában. Katalin megtanult hegedűjén egy karácsonyi dalt. Szerette az ünnepet, sosem értette meg, Elek miért unja. Óriási ambícióval készített diós, mákos beiglit és vaníliás perecet, és váltig csodálkozott, miért nem mennek ünnep első napján karácsonyt köszönteni sehová, vagy miért nem néznek át hozzájuk legalább a szomszédok. Anyuci elmagyarázta, itt nem járnak boldog ünnepet kívánni, az egész szenteste nem akkora szó, mint vidéken, de Katalin azért tartotta a szokást. Elek számára az év legnehezebben elviselhető része volt a karácsony. Utálta a feldíszített fát, mert telepotyogtatta fenyőtűvel az íróasztalát, s mindig valami olyat kapott Katalintól, aminek nem volt értelme. Somos aranka ízlésével kiválasztott nyakkendőt, praktikus zsebkendőket. Az asszony folyton várta a hatást fagyújtáskor, ami sose következett be, mert Katalin nem az az ember volt, aki ünnepet tud kelteni a puszta lényével. Csak Anyuci lelkesedett olyan hamisan, hogy olykor még Katalinnak is észre kellett vennie. Rajszné segíteni akar neki, villog körötte, mint a csillagszóró, kacarászik, azt mondja, jaj, de gyönyörű, na ugye, Elek! Karácsonyaiknál csak a szilvesztereik voltak nyomasztóbbak. Katalin Mecseren sosem volt sehol újesztendő éjszakáján. Az óév utolsó napja templomban és elmélkedésben telt. Csak Dániel szökött el ilyenkor valami ürüggyel hazúrról. Elek másmilyen ünnepre vágyott, nem szentimentálisra, csak nem hívta meg senki. Aki véletlenül nem szerette, nem kívánkozott utána. Aki meg igen, annyira tisztelte, hogy fel se tételezte, éppen az ő társaságára szorulna. Hát Elek mindig otthon ült ilyenkor nagy rossz kedvűen. A pezsgőt, amelyet megvett, ketten itták meg anyucival. Katalin nem szerette, éppen csak belekóstolt. Hallgatta, de nem mulatott az anyuci örömére bekapcsolt rádió kabarén. Elek nem meghatott, hanem nyugati december véget szeretett volna, vígsággal, társasággal, tánccal, konfettivel. Anyuci hajlott volna rá, ám Katalin irgalmatlanul rájuk zúdította a minden évben azonos ünnepi fogásokat, a muszáj örömet meg a harangzúgást. Valahol belül persze mindhárman féltek az ünneptől, amely a szokottnál is mesztelenebbül megmutatta életüket és viszonylataikat. Katalin évekig magában kereste a hibát a légkör hiányáért, úgy gondolta, az asszony kötelessége volna, hogy oldottabb legyen a hangulat. Elek rengeteg gramofon lemeze közül egyik sem volt karácsonyra való. Szenténeket nem is lehetett kapni a hangszerboltokban sem, legfeljebb valami nyers hangú népi kántálást, amit Elek kedvelt, Katalin nem. És így, mikor már annyira vitte a hegedűben, hogy kivehető dallamot játszott rajta, betanult egy egyszerű dalt, egyet azok közül, amelyek gyerekkorát végig kísérték. Még sohasem játszott a férjének, s ha nem is érezte azt iránta, amit egykor, változatlanul élt benne a szándék, hogy örömet szerezzen neki. Elek szereti a muzsikát, nyilván örülni fog. Ünnep előtt fodrászhoz ment. Férje Katalin friss frizuráit is utálta, akkor tetszett neki igazán, amikor haja természetes nagy hullámai eltüntették a fodrász kezenyomát. Gonddal öltözött, felvette legszebb ruháját, úgy érezte, szokatlanul vonzó aznap este. Ki is festette magát, anyuci megdicsérte. Rajszné, mióta rettegett házasságuk miatt, állandóan dicsérte mindenért. A karácsonyfa gyönyörű volt, talán egy évben sem ilyen pazar. Az asszony szaloncukor helyett csupa piros taniollal bevont csokoládé szívet aggatott a fára, melyet gondosan elrejtett szentestéig Elek és Rajszné szeme elől. Mikor Elek meglátta, majdnem rosszul lett. Az ezüst boák és csillagszórók között számtalan vérpiros szív fityegett, annyi, hogy megundorodott tőle, és elkapta a tekintetét. Azonnal azt képzelte, igazi szívek lógnak a fán, kicsit barna szívek, és az Isten szerelméért miért annyi, mikor mindenkinek csak egy van? Iszonyú ez a Katalin. Elek és anyuci a rítus szerint Katalin csengő szavára léptek be ilyenkor. Micónak és Eleknek nem volt közös karácsonyuk, úgyhogy Katalin kialakíthatta a maguk külön családi hagyományát. A csengő ott sárgállott a fa alatt, az ajándékok között. Jézus, gondolta Elek, még ebben a világításban is látszik, milyen ocsmány az a köntös, amit kaptam. Anyuci pityegett, ő is látta, hogy borzasztóak az ajándékok, de ő semmit se vett észre hivatalosan. Az ajándékokkal nem volt vége a meglepetésnek. Katalin szégyenlősen előhúzta a hegedűjét. Ó, nyikant anyuci, és Elek figyelni kezdett. Az asszony ruhája kivételesen nem volt annyira rossz, mint egyébkor. A kép, ha nem is éppen ízlése szerint, de kedves. A csillagszórók villogtak, a gyertyák fénye meglibbent. Na hát ez a Kati, hát ha tud is valamit. Az otthonom, gondolta Katalin, nem tökéletes, de nyilván senkié sem az. Nem vagyok már szerelmes a férjembe, de nincs más, akihez tartoznám. Én se vagyok hibátlan. Karácsony van. Elkezdte hegedűjén első nyilvános szereplését, nem eszményi, de egyedüli otthonának himnuszát, a Stillenachtot, mert Katalin református karácsonyaihoz is ez a dal kapcsolódott. Szállt az ének, nyikorgott a hegedű. Úgy érezte, most vette birtokába a házat. Talán jobb is, hogy féltékenység és esztelen szenvedélyek nélkül. Felnézett. Elek szemben állt vele, a karácsonyfa túlsó oldalán. A csillagszóró kék, kemény, s a gyertyák puha tüzében jól látszott az arca. Katalin szégyenlősen rámosolygott az újrakezdés, az egyenrangúság igényének vágyával. Elek nem mosolygott vissza, csak állt. Katalin vonója megcsúszott, megbillent a dal. Elek ajka elnyúlt, Katalin leeresztette a hegedűjét. Isteni volt, mondta anyuci, csuda szép, ugye, Elek? A gyertyák hunyorogtak. A házasok nem szóltak egymáshoz, egyik sem kívánt boldog ünnepeket. Katalin lekoppantotta a hangszert az íróasztalra. Most üres kézzel állt, összefonta az ujjait. Dilettáns, mondta Elek szeme, tehetségtelen. Gyáva, felelt Katalin pillantása, hazug. Anyuci kotkodácsolt, emelgette, nézegette a borzalmas szíveket. Elek boldog ünnepeket kívánt, valamit mondott is, hogy milyen szép muzsika volt, igazán. Elcsókolt Katalin füle mellett. Az asszony nem várta meg, míg leégnek a gyertyák, vagy megköszönik az ajándékait. Kiment a szobából. Anyuci értetlenül nézett utána, valami minden eddigi rossz érzést felülmúló aggodalommal. Elek megkönnyebbülten bekapcsolta a rádiót, igazi zenét keresett, mert azt hitte, megőrül, ha ez marad a fülében emlékül, ez a bánatos nyekergés. A szilveszteri kabarét az évben senki se hallgatta Simkóéknál. Anyuci udvariasan beteget jelentett, hát ha egymás társaságában rendbe jönnének. Katalin azt mondta, fáradt. A műsor többnyire sületlen, nem érdemes ráfigyelni. Elek beállította Bécset, félfüllel odahallgatott, elővett egy könyvet. Éjfélkor anyuci pongyolát vett, bejött a házaspárhoz, összekoccintották Somos Aranka régi módi poharait. Katalint és vejét a rádió két oldalán találta, a kerekasztalnál. Az asszony kézi munkázott. Elek olvasott, mikor belépett. Kiki letette, ami a kezében volt. Katalin gyorsan Pestre állította a rádiót, mert a szózatot minden évben megszokták hallgatni. A szép, tárgyilagosságában is szenvedélyes férfi hang rákezdte az intelmet. Mindenki legyen a hazájának rendületlen híve. A családtagok összecsókolóztak. Anyuciban ez a szilveszteri kép maradt meg legélesebben hármukról. A diszonancia akkora volt már, hogy szinte ki lehetett tapintani, mint valami érdes felületet. Rajzné stílus érzéke tudta, hogy a szózat közben hallgatni illenék, ám nekik sem szavuk, sem közös hallgatásuk nem volt már. Hát azt tették, amire még képesek voltak. Kocintgattak és csókolgatták egymást. Minden meggyőződés nélkül Vörös Marti rettenetes szövegére. Csengtek a poharak, s a romantikus vers elemei, sír, nemzet elsüllyedése, gyászkönny, tömeghalál meg pusztulás, ott lebegtek a nyájasra füstölt helyiség felett. Anyuci igazán nem szívesen mélázott múlton vagy jövőn, éppen elég problémát jelentett számára a mindenkori jelen. De ezen az éjszakán hajnalig azon ette magát. Mi lesz ezután? Mikor Rajzné egyedül hagyta őket, Elek visszaült a nagy székbe. Örült, hogy az ünnep végéhez közeledik, az mindig akkora megpróbáltatás. Persze most a szokottnál is idegesítőbb volt, a hegedű miatt. Az istenit annak a hülye hollénénak. Egyetlen előnye volt a bal sikerű házi koncertnek, hogy a karácsonyfa mindjárt másnap eltűnt, nem piszkított napokig az asztalán. Az asszony tüstént leszette. Nyilván neki is gyötrelmes emlék maradt volna. Szegény Kati, annyira nincs tehetsége a zenéhez. Felvette a könyvét, visszacsavarta a rádiót Bécsre. Katalin is folytatta a kézi munkázást. Ő meg a gyerekére gondolt, aki nem született meg, s akinek képe olyan sokáig kísértette házassága elején, aztán valahogy elhalványult. Most, amikor már tudta, ki mellett él, és nincs kit szeretnie voltak éppen, megint keservesen nélkülözte azt a lényt, aki felé érzelmi életével fordulhatna. Tudta, csak a maga élete vált volna nehezebbé a gyerekkel, de annyira vágyott rá, hogy valaki igazán örüljön annak, amikor hazaér, és ártatlanul szomorkodjék, ha elmegy, mint más családokban, hogy az új év első, örömet szuggeráló perceiben könny szökött a szemébe. A macskát január utolján találta, egy szokatlanul zord estén, amikor valami író-olvasó találkozó miatt tovább bent maradt a könyvtárban, mint máskor. Rékának találkája volt a vőlegénnyel, Edit edzésre ment. Sietett mind a kettő. Magára vállalta hát, hogy eltünteti a vendéglátás nyomait, kicsit rendbe szedi a termet. Kimosta a feketés csészéket, kiürítette a hamutartókat, kiszellőztetett. Holléné meg volt hűlve, nem vett részt az ankéton. Katalin vezette, ő volt a legidősebb könyvtáros. Elégedett volt a találkozó sikerével, a meghívottak csak nem minden jöttek. Szorgalmasan kérdezték vendégüket, aki szokatlanul szerény és megnyerő volt, s csak kétszer kellett kávét főzni neki. Nem volt benn sem Szabó, se Bicó utóda. Nem is lett volna értelme. Katalin maga zárt le mindent, s indult hazafelé. Iparkodott, mert nehezen tudott lélegezni a szélben. A Mák utca lámpái alig látszottak a kavargó hóban, a járda is eltűnt, azt se tudta volt a kép hova lép. Megijedt a trolitól, oly nesztelenül került elébe. Hideg vacsora volt, teával, nem kellett különösebben igyekeznie. Elek amúgy is szakkört tartott aznap. Az Elektrát próbált a színjátszóival, ilyenkor sosem ért haza 9 előtt. Májas, számolta magában Katalin, somos aranka reflexeivel a fogásokat. Disznósajt, sonka, ementáli sajt, kompót. Ma különösen jó teát fog főzni Eleknek. Rettenetes idő van, kell, hogy valami tüstént átmelegítse, ha megjön.
Szabó Magda a Danaida című írásának 26. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóci Tamás, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél a remény évéről.
Az egyházmegyei motto kibontására kaptam felkérést, és ennek mindig a kezdetén megmozdul bennem, és nyilván bennetek is, kedves intézményvezető hölgyek és urak, az a tudat, hogy a küldetésünk mindig 3 célcsoporthoz szól legalább. Időnként hajlamosak vagyunk talán csak egyre koncentrálni, és nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységeink, mondjuk egy hittanóra, vagy egy szülőértekezlet, amely célzottan egy-egy csoportot nevesít, de akárkit is szólítunk meg az iskola közegében, az hatással van a másik kettőre is, ezért a mi küldetésünk egyszerre szól a nevelőtestületünk, kollégáink, a diákok, és a mindkét csoportot övező családtagok irányába is. És ami szintén fontos, hogy legyen a háttértudatunkban, hogy egyházi iskolaként, katolikus iskolaként legalább 3 szinten éljük a katolicitásunkat a mindennapokban. Van egy világegyházhoz való tartozásunk, ami egy óriási ajándék nekünk katolikusoknak, hogy Péter utódjaként van egy kézzelfogható, látható, megszemélyesített vezetője a katolikus egyháznak és központja. Van egy egyházmegyénk, aki befogad, aki táplál, aki segít, aki támogat bennünket, és nyilván van a helyi közösség, amely pedig kétirányú, nagyon sok átfedéssel természetesen, a plébáni és az iskola. És amikor megfogalmazunk nevelési oktatási célokat egy-egy tanévre, akkor talán érdemes ezek mentén is gondolkodni, figyelni, hogy mit zajlik a világegyházban, mi az egyházmegyében, és milyen gondokkal, problémákkal nézünk szembe mi itt helyiek. Az egyházmegyei mottók, amelyeket érsekatyától kapunk évről évre, segítenek ezen a téren. Ha emlékszünk, voltak olyan mottók, amelyek kimondottan a világegyház szintjét célozták meg, akár csak a mostani, hiszen a Szent Év az egy olyan nagy esemény a katolikus egyház történetében, amely mellett nem mehetünk el, sem egyházmegyei, sem pedig helyi szinten. Ezért a remény zarándokai motto most kapcsolódik a világegyház mottójához. De volt nekünk olyan évünk is, amikor a Venite Adoremus Dominum szavakkal az Egri Bazilika megújítás utáni átadására emlékeztünk, és oda hívtuk, invitáltuk azokat, akiknek lehetősége és módja volt ezt megtenni. És nyilván a helyi közösségek is észreveszik a maguk szinterén azt, hogy mit szeretnének kiemelni az évre. Emlékszem, hogy intézmény vezetőként többször is előfordult az, hogy összedugtuk a fejünket, hittan munkaközösség, igazgatóhelyettesek, munkaközösségvezetők, és találtunk egy olyan össziskolai irányvonalat, akár a tehetséggondozás, akár a felzárkóztatás, vagy akár például a szent áldozásnak a támogatása, amellyel a helyi közösség is tudott figyelni a maga életére. Bár ez tegnap így kimondottan az iskola lelkészeknek íródott ez az oldal, de hát itt nem kell magyarázni ebben a körben, hogy milyen fontos a koncepció, a tervezés egy iskola életében, igazgatói szinten és iskola lelkészi szinten egyaránt. Fontos, hogy legyenek céljaink, hogy mit szeretnénk fél év múlva, egy év múlva, adott idő múlva elérni, milyen közösségnek szeretnénk a tagjai lenni. És ebben a célban pedig tudatos tervezésre van szükségünk, amely, hát akik munkatervet írnak évről évre, mint ahogy a tisztelt intézményvezető hölgyek és urak, azok ismerik, hogy ezeknek legnagyobb összetevője a dátumok, a felelősök, az eszközök, hiszen akkor valósul meg valami, hogyha be van dátumozva, el van látva felelős személlyel, és hozzá vannak rendelve a megfelelő eszközök. Ezután következik a végrehajtás, a gyakorlat, és még egy nagyon fontos lépés, a visszacsatolás, az értékelés, amely nem csak az évvégi jelentésekben kell, hogy megnyilvánuljon, hanem saját magunk számára is, abban a tekintetben, hogy mennyire tettük oda magunkat egy-egy dologra, mennyire sikerült ahhoz minden erőforrást mozgósítani, lehetette volna, kellene másképp csinálni a következő alkalommal. Bár a Szent Évet övező ifjúsági zarándoklat a 18 év fölötti korosztály célozza meg, de hát nyilvánvaló, hogy a mi körünkben tanuló diákok is elérik előbb-utóbb ezt az életkort, és valahogy úgy kellene segíteni, támogatni őket addig, hogy például felfigyeljenek az ilyen világegyházat érintő eseményekbe, és kihasználják annak a lehetőségét, hogy ebben részesedhetnek. Én 25 éve járom ezeket a világifjúsági találkozóknak a szinterét, már 5 ilyenen részt vettem, és látom azt, hogy tényleg mekkora változást tud hozni egy fiatal életében, meg tudja érinteni az a dolog, hogy látja, nincs egyedül, hogy látja, hogy még annál is többen vannak, mint a helyi iskolában, helyi plébánián, egyházmegyei találkozókon, és hogy érzi azt, hogy egy világegyházhoz tartozunk, találkozik a Szent Atyával. Ezek mindig olyan meghatározó élmények szoktak lenni, amit érdemes szem előtt tartani. És ha figyeltük a pápának a megfogalmazását, akkor azok az érzések, azok a tünetek, amikre ő fölhívta a figyelmet, azok bizony megjelennek középiskolában és általános iskolában, netán még óvodában is. Például az, hogy a fiatalok csüggettek sokszor, reménytelenek, sokszor túlterheltek. De ugyanúgy a kollégáink is, a nevelőtestületek tagjaiban is, ez egy általános tapasztalat. Aztán az is egy nagyon általános tapasztalat, amit a pápa úgy mondott, hogy sokszor egy mosoly mögé rejtitek el a fájdalmaitokat. Azaz nem vagyunk őszinték, nem merünk megnyílni sem Istennek, sem kollégának, sem tanárnak, sem diáktársnak, sem szülőnek, mert valahogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk teljes biztonságban, talán ott, ahol mozgunk. És ekkor az Isten az egyházunkon keresztül meghív arra, meghív egy gyógyulási folyamatra, meghív egy visszatalálásra, ahhoz a reményhez, amely mindig is ott volt, és ott van az életünkben, de amit nem mindig érzünk olyan kézzelfoghatóan, és nem mindig tudunk meríteni belőle olyan mélységben, hogy az szükséges volna napi munkánkat érintően. Az egyik nagy különlegessége ennek a Szent Évnek az az, ahogy Érsek úr is említette, hogy két pápa övezi ezt a Szent Évet, az egyik, aki összehívott minket, és a másik, aki minden bizonnyal búcsúztatja ezt a Szent Évet. Bizonyára már sokat hallottunk a Szent Évek történetéről, de engedjenek meg a kedves kollégák egy rövid áttekintést, mert így kerülünk közel, hogy mi is a jelentősége számunkra egy Szent Évnek. Ószövetségi gyökerei vannak, a jubileum szó a jóbel év szóból alakult ki még a nyelvünkbe is, amikor megfújták azokat a bizonyos kürtöket, összehívták a választott nép tagjait, és nagyon sok fontos társadalmi életet, gazdasági életet, akár mondhatnám jogi, politikai életet is érintő változásokat eszközöltek. Ezekben a szent években, rendszerint 50 évente, például visszaadták azokat a tulajdonviszonyokat, amik szétcsúsztak az elmúlt évtizedekben. Ha valaki nagyon meggazdagodott, az kénytelen volt visszaadni az eredeti törzsi leosztás szerint a földterületet annak, aki elszegényedett ebben az időben. Aki fogoly volt, az szabadulást nyert. A reménytelenek reményt kaptak, és ebben a dimenzióban értjük meg azokat a szentírási szakaszokat, amelyek ezt az évet övezik és elmagyarázzák számunkra. Különösen a másodikra hívom fel a figyelmet, ez egy Izaiás prófétától származó szakasz. Lukács evangéliumában megismétlődik. Miért is? Mert ott a názáreti zsinagógában Jézus, ahogy tanuljuk teológián, programbeszédet mondott, szinte mondhatnánk azt, hogy egy arszpolitikát, egy nyitó beszédet, mint hogy szoktak a parlamentekben is kinevezések után, amelyben a legfontosabb dolgokat mutatta meg saját magával kapcsolatban. És amikor felolvasta ennek a szent évnek a jogi vonatkozásait, az örömhír a szegénynek, a szabadulás a foglyoknak, szabadság a börtönlakóinak, akkor azt mondta a végén, hogy ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. És egy óriási változás, mert a szent éveknek a kronológiai sorrendjét áthelyezte egy személyébe, saját maga személyébe. Krisztus a szent év. Ahol Krisztus van, ott van szabadulás, ott van örömhír, ott van szabadság az ember életébe, Hát ilyen értelemben gyakorlatilag már nem is volna szükségünk többet Szentévre, mert Krisztus szemében ez megvalósult. De mivel továbbra is gyarló emberek vagyunk, időben élünk, anyagvilághoz vagyunk kötve, ezért az egyházunk úgy tartotta jónak és helyesnek, hogy a kegyelmi időszakokat kijelöl, hogy emlékeztessen bennünket arra, ami már megtörtént, ami már megvalósult, ahogy a költő is mondja, hogy tudjuk értékelni és újra felfedezni azt, ami már a miénk korábban. A szent éveknek van egy történetisége és egyház történelmi szempontból, 1300-ra datálható az első ilyen megfogalmazott ötlet, az akkori szentatyától, 8. Bonifác pápától, majd tovább ezek folytatódtak először 100 évente, 50 évente, 25 évente. Vannak rendes és rendkívüli szent évek. A rendes szent évek, amelyek 25 évente elérkeznek a dátum jóvoltából, és vannak rendkívüli szent évek, amelyeket a szentatyák valamilyen oknál fogva fontosnak tartanak meghirdetni, valami olyan hitigasságra hívják fel a figyelmet, ami abban a korban szükségesnek tartanak. Ha emlékszünk, 2000-ben volt a legutolsó rendes szent év, amely egyúttal Jézus Krisztus születésének évfordulóját is jelentette számunkra. 2016-ban kaptunk egy rendkívüli szent évet, már Ferenc pápától, az irgalmasság rendkívüli szent évét, és azóta is tudjuk, hogy az irgalmasság az mennyire beépült a lelkiségünkbe, és milyen nagy hatást hozott az egész világegyházban. Most a Remény Zarándokai címszóval ellátott rendes szent évet ünnepeljük, de már benne van a tervek között Krisztus megváltásának 2000. évfordulójára, a megváltás évfordulójára meghirdetett rendkívüli szent év. Ezek azt hiszem fontos, hogy tudják egy katolikus iskolában tanító, tanuló, oktatók és diákok egyaránt, hogy ilyenek léteznek. Azt hiszem, nagyon jó ötletet ad, akár nevelőtestület, akár szülők, családok számára, akár diákok számára a Szent Év logójának az ismertetése. Ez egy olyan feldobott labda, amit szerintem használjatok ki nyugodtan, hiszen nagyon sok mindent lehet tanulni erről a szimbólumról, erről a logóról. Ott van egy kereszt, ami azért nem olyan hétköznapi, mert keresztet azt szoktuk meg, hogy általában egyenesen áll. Ez a kereszt, ez görbül, elég határozottan. A célja azt, hogy Istennek a hozzánk lehajló szeretetét demonstrálja. Azt, hogy nem öncélú volt a megváltás, hanem értünk, emberekért történt, ami már egyébként óriási okot ad a reményre. Mert aki úgy érzi, hogy egyedül van ez a világon, csak a keresztre kell ránézni, és már is rájön arra, hogy ő sosincs egyedül. Hát valaki, nem akárki, az Isten fia, életét adta érte. Ez a legnagyobb identitásunk. Ennél nagyobb identitással nem tudjuk ellátni a ránk bizottakat, mint az, hogy érted, meghalt az Isten. Hát kell ennél nagyobb megtartó erő. Ha ezt úgy a maga mélységében átélnénk, hogy ennyire fontosak vagyunk az Istennek, akkor ez nagyon sok mindentől megóvna bennünket lelki egészség terén is. Ebbe a keresztbe kapaszkodnak bele azok az emberalakok, akik négyen vannak, és különböző színnel ellátottak. Én azt hittem először, hogy a földrészek lesznek, de hát nem is stimmelne, ugye, a számba sem, de ott van a magyarázatban is, hogy az égtájakat jelképezik. Észak, dél, kelet és nyugat. Talán ezzel még jobban kifejezte a Szent Atya hát azt az univerzalitást, hogy nem földrészek mentén tekint bennünket megoszthatónak, hanem minden irányba, az égtájak minden irányába Krisztus megváltása egyetemes érvényű volt, és mindenkit meghív. És egy még egy nagyon fontos jelképe annak a dolognak, ha már valaki bele tudott kapaszkodni abba a keresztbe, akkor abba az emberbe bele lehet kapaszkodni. És ez rendkívül fontos. Vannak az iskolánkban ima csoportok, elkötelezett tanárokból, akik tudják húzni a többi tanárt, akikbe belekapaszkodhat a nevelőtestület többi tagja, aki még valamilyen oknál fogva nem tart azon a szinten, hogy ez a kereszt számára életet meg reményt adjon. Vannak a diákok közül olyan megmozdulásaink, akik közé a diáktársai kapaszkodhatnak bele. Így adódik tovább a hitnek az értéke, meg a hagyománya, az egyház is így csinálja 2000 éve. A horgony egy ősi jelkép, a hitnek a jelképe, bazilikánk homlokzatán is megtalálható. Talán ez olyan érdekes, itt lefele áll ugye a tengerbe, de sokszor úgy is szokták ábrázni, hogy a mi horgonyunk fölfele van kivetve, az ég felé, az az igazodási pontunk. Az, ami nem enged bennünket elmozdulni, még akkor sem, ha háborog a tenger. Ki van-e vetve ez a horgonyom? Vannak-e biztos pontok az életemben, megingathatatlanok? Jelent-e ez számomra megtartó erőt? Ez is egy nagyon fontos gondolata lehet a Szent Évnek, és így a reménynek is. Ahogy haladunk tovább, ugye egy nagyon látványos része a Szent Éveknek, a Szent Kapuknak a megnyitása. És rögtön szeretném egy picit ezt úgy árnyalni is. Mert a cél igazából nem egy ajtó elérése. Én ott voltam ugye idén a legnagyobb tömegbe, meg a legnagyobb melegbe, több mint 1 millió fiatallal együtt, és meg kell, hogy valljam, hogy megnéztem ott a kapu előtt őket. Hát sajnos az az arányom, hogy 10-ből 9 fényképet készít, vagy valami más dolgot. Kevesek arcán láttam azt, hogy az eszünkbe jutott volna, hogy az üdvösség kapujával, Jézus Krisztussal találkozok ezen az ajtón keresztül, és hogy nem az ajtónak az anyaga fontos, nem az ajtó fog engem üdvözíteni, hanem az, akit jelképes számomra, akihez eljutok rajta keresztül. De ehhez nekünk is oda kell tenni magunkat, próbáltuk mi is fölkészíteni a fiatalokat, hogy ezzel a gondolattal menjenek be, lépjenek át a kapun, és ne engedjék magukat túlságosan befolyásolni a turista szellem által. A Szent Év kicsit bővebb, mint egy év, még tart, és hát a 4 klasszikus pápai bazilika, amelyek mindig is részét képezték, vagy hát sok évszázada részét képezik a Szent Kapu nyitás helyszíneinek, meg a búcsúnyerés lehetőségeinek. Ami különlegességet ad ennek az évnek, hogy Ferenc pápa egy börtönben is megnyitotta ezt a Szent Kaput, mégpedig a Rebibbia börtönbe, ahová többször ellátogatott, gondoljunk csak a nagycsütörtöki lábmosás szertartására, amely szintén az ő kezdeményezésére raboknak a szolgálatán keresztül éli meg Krisztusnak a szolgáló szeretetét. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. Aztán később a testvériségről, meg a szív kinyitásáról szól. Azt hiszem, ez egy nagyon jó eszköz számunkra, mert tudjuk, hogy minél kisebb gyerekekkel foglalkozunk, főleg általános iskola, óvoda, ugye az elvont fogalmak azok nem működnek természetesen. Ő nem tud egy ilyennel mit kezdeni, de azt mondom, hogy egy ajtó van a szívedben, amit úgy tudsz kinyitni, mint a csoportszoba ajtaját, vagy a tanterem ajtaját, hajlandó vegye megnyitni. Jó lenne, együtt nyissuk meg ezt az ajtót, sokkal jobban megérti az egésznek a lényegét, megengeded-e, hogy bejöhessen ide bárki, kizárod-e ide ebből valakit, és így már közelebb tudunk kerülni az egész Szent Év lényegéhez. A remény fogalmát kerestem ki lexikonokból, enciklopédiákból, a világi értelmezés és a katolikus lexikonok alapján. hát nyugodtan mondom, hogy antagonisztikus ellentét van a kettő között, tehát hatalmas megközelítésbeli különbség. A világ olvasatában a remény egy érzelem, egy optimisztikus elmeállapot, amely nem más, mint pozitív eredmények elvárásával kapcsolatos valaki életének eseményeire vonatkozóan. Én úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy önállítás. Ugye szokták ezt pozitív gondolkodásnak is mondani, de tudjuk, hogy mi nem tudjuk elfogadni, nem fogadhatjuk el azokat a nem keresztény elveket, amelyek az emberi gondolatok kivetülésének eredményezik a dolgok megtörténtét, tehát nem attól fog jó dolog történni, hogy én arról azt gondolom. Nyilván annyiban van, lehet ennek létjogosultsága, hogy jobban észreveszem a jó dolgok megtörténtét, de azoknak mindig a forrása a természet fölötti Isten, nem pedig az én minden határt meghaladó személyiségem. Ezzel szemben a katolikus lexikon nem az érzelmek kategóriájába helyezi a reményt, hanem az akarat kategóriájába. És ez azt jelenti, hogy ezen dolgozni kell. Ezzel munka van. Ez nem megy magától. Erre edzeni kell magunkat. Az akarat válasza az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése nem csak tőlünk függ. Fantasztikus mondat. Mert ebben az is benne van, hogy tőlünk is függ. Hogy nem lehet várni a sült galambot úgy, hogy valaki nem teszi oda magát. Hogy a remény nem azt jelenti, hogy összeteltem a kezemet, és nincs feladatom, hanem pontosan azt jelenti, hogy sokkal több feladatom van, mint eddig gondoltam, de leveszi rólam azt a nyomasztó szorongást, hogy ha ez majd nem ér célt, akkor az az én hibám lesz, vagy csak magamra hagyatkozhatok. Hanem nyugodtan bízhatok abban, hogy az Isten kiegészíti mindazt, ami meghaladja az én erőforrásaimat. És hát nem egy elmeállapot számunkra, hanem egy erény, azaz egy begyakorolt jó tulajdonság, amely készséget teszi akaratunkat arra, hasonló megfogalmazásban, ami az üdvösségünkhöz szükséges, és bizalommal várjuk azt, ami ezt meghaladja. Szerintem ez is egy fontos gondolat, akár ki lehetne írni az iskolákba, nyilván azon a szinten, ahogy azt a adott korosztály megérti és át tudja venni.
Kedves hallgatóink, Lóci Tamás, az Egrieseki Papnevelő Intézet spirituálisa a remény évéről beszélt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent